So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és a vonal túlvégén pedig Méhes Károly állandó szakértőnket köszönhetem, akiről az év első három futamáról fogunk beszélgetni egy jó nagyot. Szervusz, Karesz!
Szervusz, üdvözlet a kedves hallgatóknak is!
Hát hogy lehet egy nagyot beszélgetni az év első három futamjáról, kiadósat, hiszen hogyha ránézek a ponttáblázatra, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy te, ez baromira izgalmas, és nagyon-nagyon jó évünk van, de nyilván aki a három versenyt megnézte a tévében, az nyilván nem erről a véleményről vélekedik, de és azt hiszem, mi sem summázza jobban, hogy a pályán kívüli történések azok jobban lekötik az embernek a figyelmét, mint ami a pályán magába történt, és azt kell, hogy mondjam neked, hogy eléggé színes volt a felhozatal, de mégis egy szín dominált, méghozzá ez a kék, és azon is belül egy pilóta, Max Verstappen, aki kvázi, és ez minden csapatra jellemző, ott folytatta 2024-et, ahol 2023-ban abba hagyta. Öleljük már át ezt a három versenyt így önmagába, és így próbáljuk meg az egész képet nézni így a távol-keleti futamok előtt.
Igen, hát ugye úgy néz ki ez a három futam, hogy 2-1 felosztásban azért, hogyha tényekhez ragaszkodunk, hiszen ugye a két arábiai futam az teljesen sima Verstappen, illetve Red Bull győzelmeket hozott, és tényleg olyan volt, mintha egyszerűen áttéptünk volna 23-ból 24-be az Abu Dhabi futam folytatásaképpen. És ugye hát Melbourne-be akárhogy is megtört ez a hatalmas sorozat, meg sikertéria. Tehát ez várható volt, hogy egyszer minden nagy sorozat véget ér, meg egyszer valamikor a Red Bull is elromlik már, ugye erre is hivatkoztak a verseny után. Maga Verstappen is ezt mondta, hogy hát ez most már tényleg benne volt a pakliba, mert akármilyen kellemetlen is az adott futamon kiesni, meg hát főleg így a verseny elején viszonylag hamar egy fékhibával távozni, de hát igazán nem panaszkodhatnak, hiszen két éven keresztül nem volt műszaki hiba, és végig pont szerzőhelyen ért célba, és nem is tudom, szanügy győzelmet aratott, szóval valami elképesztő sikersorozat. Hát mindenféle szempontból azt kell mondjam, hogy itt volt az ideje, hogy egy kicsit így ez a monotónia megszűnjön, és hát persze. Ugye tavaly sokat beszélgettünk erről, emlékszel rá biztos, hogy mi lenne, ha kivernénk a Verstappent a pakliból, akkor hogy néz neki egy futam. Hát most ezt megláthattuk kvázi, hogy kivettük a Verstappent, lett belőle most adott esetben egy Ferrari kettős győzelem, és hát érdekes, hogy ugye akinek így kötelezően kellett volna hozni a házi feladatot, ugye Sergio Perez, mindig arról van szó, hogy ő akkor nyerhet majd, ha Verstappen nem ért célba. Ez viszont hát messze menően nem teljesült.
Olyannyira nem, hogy megint azt a konklúziót tudja az ember levonni magában, hogy amit ezt ugye 23-ban is levontuk, hogy igazából ez a kombináció, hogy Max Verstappen Red Bull autó, ez alattuk rendkívül jól muzsikál, és amikor egy Max Verstappen kikerül az egyenletből, és egy Sergio Pereznek kéne ezt az egyenletet valahogy így ismét felmutatni, akkor viszont nem képes rá. Tehát megint az van, hogy lehet, hogy Adrian Newey egy nagyon jó autót tervezett, ez egyébként így is van. De valahogy biztos, ezzel a kombinációval, hogy Max Verstappen és Red Bull, az úgy hatványozottabban hozza ki az autónak az erősségét, és mutatja meg az erősségét az adott pilótának is.
Hát ez abszolút így van, igen. Tehát, hogy két olyan faktor találkozik ugye ebbe a sikerszériába, ami bizonyos értelemben, hát legalábbis az utóbbi jó néhány évet tekintve ugye egyedülálló, ilyen volt korábban a Forma 1 történetében néhányszor, egy Jim Clark Clark Lotus, vagy Jackie Stewart Tyrrell, stb. Most nem sorolom végig. Ugye az utolsó évtizedet, ha csak vettük, ugye egy Hamilton Mercedes páros, és hát ugye ezekben az esetekben azért jellemző volt, hogy minden nagy pilótának volt egy csapattársa, és az messze menően nem tudta azt a teljesítményt produkálni, még abban az esetben sem, hogyha az első számú pilóta ugye valami miatt búcsúzott a futamtól, és hát ilyen értelemben ez egy nagyon Achilles sarka a Red Bullnak is, hogy amint a Verstappen búcsúzik, vagy valami miatt éppen nem tud teljesíteni, nincs ott mögötte az az ember, aki szinte automatikusan szállítja a pótsikert, mert Perez láthatólag erre, hát legalábbis most ezen a versenyen teljesen alkalmatlan volt. Nem tudni, hogy most tényleg ezen a futamon a Red Bull, mint autó valóban gyengélkedette, és a Perez által vezetett másik Red Bull járgány az milyen egyéb műszaki gondokkal küzdött volna, de arról ugye azért nem nagyon hallottunk a futam során, hogy különösebb problémái lettek volna, egyszerűen ennyire volt képes.
Viszont, ha meg az elmúlt 20 futamot nézzük, Zsinórba 9 győzelem Verstappentől, majd egy Sainz győzelem, majd utána Zsinórban 9 Verstappen győzelem, és egy Sainz győzelem a Ferrarinak. Hát akkor most megint 9 Verstappen győzelem jön Zsinórban?
Hát ugye ez azért nem feltétlenül működik így. Az biztos, hogy mondjuk ha a 7 napjait vesszük, akkor általában a kedd után a szerda jön, ott nagyon ritkán következik valami más. Itt most azért bízhatunk benne, hogy nem így lesz, ez persze csak egy jó szándékú bizakodás, és ettől még bármi megtörténhet valóban. De hát azért azt kell látni, hogy egy kicsit így ugye belefussunk talán az elemezgetésbe, hogy a Ferrari alapvetően egy jobb szintről indult az idei évben, mint egy évvel ezelőtt. Talán nincs olyan jó helyzetben, mint 22-ben volt, amikor ők voltak abszolút a dominánsak ugye az év első néhány versenyén, de hát majd elválik, hogy most ez a állapot, amiben most vannak, és már most Japánra ugye ígértek egy kisebb fejlesztési csomagot, hogy ez mit hoz. Kérdés, hogy tényleg van-e valamiféle megtorpanás a Red Bullnál. De azért ugye ismerve Adrian Newey-nak a képességeit, meg az ő innovatív hozzáállását, ő is mindig rá tud rakni egy lapáttal, tehát hogyha most volt egy gyengébb futamuk, az nem jelenti azt, hogy a következő versenyen is újból nehézségekkel küzdenek. Természetesen a műszaki hibát sose lehet kivárni, bár ugye ezek a mai autók most majdnem mindegy, hogy melyik csapatot veszik, mert műszaki meghibásodás gyakorlatilag nem létezik, vagy nagyon-nagyon ritkán. Lehet abba bízni, hogy egy kocsi nagyjából a célba ér, vagy aztán milyen pozícióba, ez egy más kérdés. Ez egy markáns hiba volt kétségtelen, ez egy ilyen látványos és fájó mélyütés volt az Verstappen számára ez a fékhiba, de ahogy az előző több tudhatnyi versenyen nem fordult elő, valószínűleg, hogy a jövőben is ki fogják tudni kúrálni.
Két gondolat az előző szavaidhoz. Az egyik az az, hogy ezt maga Newey is elmondta, amikor prezentálta a 2024-es Red Bullt, az RB20-at, ami egyébként teszem hozzá egy óriási nagy fricska annak a Mercedesnek, akik szintén ezzel a kvázi eltüntetett oldaldobozzal tolták ki a 2022-es és a 2023-as autójukat, és mondogatták mindig azt, hogy a pályán még nem bizonyította azt, amit a szimulációk mutattak nekik, hogy ez a megoldás, ez nagyon-nagyon jó. Mekkora fricska az, hogy a Newey megnézte, megtervezte, mert látott benne potenciált, és ki is tudta kvázi szedni az autóból azt a potenciált, ami a Mercedesnek nem sikerült, aki még most is, azt mondom, hogy 2024-ben is totálisan elveszettnek tűnik jelenleg a mezőnyben. Ugye nem véletlen, hogy valamiért a Hamilton még ott azért ő karácsonykor úgy gondolta, hogy gyerekek, én innen dobbantok, tehát ha ezzel nem megy a 8, akkor majd lehet, hogy a másikkal megy a 8, de igazából, ha egyiknél sem működik, akkor igazából nem vesztek túl sokat, maximum csak nyerni tudok a révén, semmint elveszteni a vámon. Zárójel bezárva, Ezt maga New is teljesen logikusan gondolhatta, hogy ha ránéz az rajtrácsra, tulajdonképpen a két évvel ezelőtti autóit látja klónozva, legyen ez narancssárga, legyen ez lila, zöld, vagy esetlegesen szürke színű, tehát neki is valamit lépnie kellett, és ez teljesen logikusan meg is tette. A másik, amit még szeretnék ehhez hozzáfűzni, amit mondtál, hogy igen, van egy Adrian Newey-nk, és talán 2012-ben mondta azt Fernando Alonso, ugye még akkor piros overallban volt, és ugye faggatták arról talán az olasz nagydíj magasságába, hogy hát, hogy akkor most még akkor tényleg az, azzal a konstrukcióval, ami hát nem igazán bizonyult bitangerősnek még az évad elején, de Alonsónak a tehetsége kellett ahhoz, hogy valóban versenyre tudjon szállni Sebastian Vettellel, és akkor ő az olasz nagydíj magasságába nyilatkozta azt, hogy igazából nem Sebastian Vettellel harcol meg a világbajnoki címért, hanem Adrian Newey-val. És most valóban Adrian Newey húzott elő egy akkora nagy ázt a pakliból, hogy csak na, és van egy másik ász a kézben, tehát egy dupla ászpárossal, hogy egy Sergio Perez, tegyük hozzá mondjuk igazságosan azt, hogy ő tavaly is szenvedett esetkelt Ausztráliában, de most mégsem tudott átgázolni a mezőnyön, és nyert az a Ferrari és az a pilóta, aki kvázi kilátásaink alapján 2025-re pedig munkanélküli.
Hát jelenleg ugye nincs szerződése, még ez így igaz, de hát ő meg is mondta, hogy amikor megtörtént a Hamilton bejelentés, hogy neki ebbe az évben mindent bele kell adni, és pont azért, mert hát ő most egy ilyen szabad tényező a pilóta piacon, senki nem gondolja azt, hogy ne lenne helye a Forma 1-ben Sainznak, és hát ugye csak amik így az utóbbi pár hétben felröppentek, gyakorlatilag az összes nem Ferrari nagy csapat neve szóba került, plusz még ugye a folyamatosan porondon tartott Sauber átalakulás Audivá, tehát az is szinte ilyen fix tényezőnek számít, hogy a Sainz és a Hülkenberg páros fogja alkotni az Audinak az első pilóta felállását, de ettől függetlenül volt szó Mercedesről, Aston Martinról, Red Bullról, tehát ha innen nézzük, eléggé, hogy mondjam, édes lesz számára a feladat, hogy melyik mellett döntsön, mert lehet, hogy csak még menedzsereinek, vagy unokatesójának majd csak azt kell egy kicsit mérlegelni, hogy hány nulla áll a szerződésben az egyes mögött, és akkor oda megyünk, bár kétségtelen, hogy azért figyelembe kell venni azt is, hogy milyen lehetőségek vannak. Mondjuk amilyen sztorik keringenek folyamatosan, akár csak az Aston Martin szintjén, hogy ki mindenkit akarnak megvásárolni, ez is egy érdekes opció lehet Sainz számára. Az egy más dolog, hogy Vasseur is azt mondta még a kezdetek kezdetén, már mint 24-ben, hogy ők most erre a szezonra szeretnének koncentrálni, Carlos Sainz a Ferrari versenyzője, és természetesen minden segítséget és lehetőséget megkap ahhoz, hogy jól teljesítsen, és hát ez jelenleg így is néz ki, tehát annak ellenére ugye, hogy ki kellett hagyja a Saudi nagydíjat a vakbélműtétje miatt, úgy parádés visszatérést produkált.
Igen, épp ezt akartam mondani neked, hogy egy vakbél műtét után azért két héttel beülni egy versenyautóba és megnyerni egy futamot, azért az nem kis teljesítmény. Ha nagyon-nagyon pikírt akarok lenni, akkor azt tudom mondani, hogy ha valamelyik pilóta vörös overallt visel, akkor az ő gyógyulási esélyei az, mint hogyha megkétszereznék az időnek a múlását, hiszen most ugye 1976-os gigászi csatára, ha visszagondolok, ugye Niki Lauda ugye 6 hét után ült be az autóba, vörös overallba, és most egy vakbél műtét után két héttel beülni, szintén vörös overában, azért is megnyerni egy futamot, akkor azért ez egy nagyon-nagyon komoly teljesítmény.
Hát ez így van, mondjuk azért ezt a műtétet a Lauda balesethez nyilván nehéz hasonlítani, de nagyon érdekes felvetések születtek azért ennek kapcsán, hogy mennyire nagy kihívás egy mai Forma 1-es versenyautót vezetni, hiszen két tényezős ez a Sainz sztori. Ugye amikor kiderült, hogy nem tud rajthoz állni a Saudi nagydíjon, az Oliver Bermant, a tartalék pilótát, aki jelen volt, és ugye őt kellett kényszerűen bevetni 18 évesen, hogy gyakorlatilag ez a srác, aki ugyan már ült Forma 1-es autóban, mert ugye meg kell legyen a licenchez egy adott kilométer, de egy szabad edzéssel, majd egy időmérővel a hátam mögött simán abszolválta a futamot, és bejött 7. helyen, ha jól rémlik. Majd ugye eltelik 2 hét, majd visszatér egy műtétből, ami hasi műtét ráadásul, tehát ott ugye az egy nagyon nehezen gyógyuló felület a hasfal, meg ott az, az egész megbolygatott terület, és ugye villantotta is párszor, hogy ott neki még be van kötve, meg tapaszok, meg tudom én, raktapasz van a sebén, és ha ezzel együtt nyilván egy kicsit begyógyszerezze, megtéve a szükséges dolgokat, hogy azért ne szikolcson végig a fájdalomtól, de ezzel együtt is, hát ő alapvetően egy sima, most majdnem azt mondom, rajtszélgyőzelmet alakott, mert elég hamar ugye Verstappen elé került, és onnantól nem volt számára visszaút, tehát még külön ő szólt rá a csapatra, hogy kicsit jöjjön közelebb a Leclerc, és akkor egy ilyen nagyon szép vörös befutót tudna produkálni. Na most azzal együtt, hogy egy pillanatig se szeretném a Sainz teljesítményét megkérdőjelezni, vagy kicsepíteni, de ezen tényleg valóban el lehet egy kicsit gondolkozni, hogy a mai világban, amikor annyi segéderővel bír egy ilyen versenyautó, és annyira a filére beszélnek folyamatosan a mérnökök, vagy legalábbis a saját mérnöke, meg a csapatnak a többi tagjai, hogy egészen más így ilyen körülmények között vezetni egy Forma 1-es autót, mint mondjuk Lauda idejébe, Éres Tova ugye 50 éve, hogy ő neki tényleg ez volt a feladata, hogy megégett fejjel, össze-vissza párnázott sisakkal, alig-alig látott, mert ugye a szemhéjai is meg voltak duzzadva, és nulla kommunikáció a verseny során, és így kellett azt a Ferrari behozza a 4. helyre Monzába, ami tényleg egy ilyen már-már őrülten heroikus cselekmény volt, de hát más időket élünk, ugye ezzel tisztában kell lenni, akkor az volt, most meg ez van.
Lehet, még ide Bermerre visszatérve, lehet azt mondani, hogy és ezt abszolút adom, hogy mekkora csoda gyereknek kell lenni ahhoz, hogy tulajdonképpen a zéró tesztelés lehetőségével beül az autóba, és így teljesít. Emelve talán négyzetre azt, amit láttunk tőle, és négyzetre emelve azt az eredményt, amit elért. Mert ez valóban elképesztő. Mondjuk az is elképesztő, hogy 2024-ben, ahogy Fernando Alonso is elmondta a báhráni egyetlen egy 3 napos tesztelőt, hogy ez egy gyerekek, tehát ez a motorsport király kategóriája, és kapunk 3 napot, ebből másfelet tudok felkészülni az előttünk álló 24 futamra, tehát ez mégiscsak valahol súrolja a nevetség kategóriát, ezt abszolút adom neki, de a Berman jelenség, most fogalmazzunk így, mutatja meg igazából azt, hogy milyen magas technikai színvonalon van még mindig a Forma 1, mert ugye ezek a pilóták, ezek általában vagy a helyszínen vannak, vagy illetőleg van egy kimondottan tesztpilóta, aki nem a pályán tesztel, hanem itt például Mick Schumacher beül a Brackley száll, a főhadiszálláson beül, és amikor megy a 3 napos hétvége, akkor akármilyen setup változtatás van, akkor ő az úgymond kvázi a főhadiszálláson ezt megcsinálja, és adja már is vissza a visszajelzéseket, hogy ez most jó irányba megy, vagy nem megy jó irányba, és ilyenkor megdöbbentő az, hogy milyen valósak akkor azok a szimulátorok, hogy bármilyen módosítást meg tudnak csinálni, és akkor tudnak visszajelzést adni arra, hogy jó úton megyünk, vagy nem jó úton megyünk. Azért én azt gondolom, hogy azért ez nagyon-nagyon komoly eredmény Bermantől, hogy az a sok teljesít, tehát az a sok óra, amit eltöltött a szimulátorba, az tulajdonképpen bevetésre kész állapotba hozta ezt a fiatal embert.
Igen, tehát persze, teljesen felkészületlenül nyilván nem merték volna beültetni az autóba. Ugye pekje volt Giovinazzinak, hogy más elfoglaltsága volt, és nem volt jelen ugye Jeddában, mert nyilván ő lett volna a logikus személy, aki már rendelkezik Forma 1-es múlta, jóval tapasztaltabb. De tény és való, hogy ezek a mai fiatalok, akik így jönnek a szépen a 3 éves koruktól már gokartoznak, és végigjárják a a gokartos, majd a formulás pályafutásuknak a különböző szakaszait, hogy mire ideérnek a Forma 1 küszöbére, voltak éppen ez az ugrás, hogy átlépni Forma 2-ből Forma 1-be nem olyan borzasztó nagy, mint ami ennek mi gondolnánk talán. Plusz, hogyha valakinek van egy ilyen háttere, mint ugye Bermannek is ez a Ferrari Drivers Academy, ahol ő már egy-két éve tag, és különböző mindenféle programokba vesz részt, tehát ő kvalifikált arra, hogy egy ilyen szituációban nyilván nagy rizikó továbbra is, meg mély víz, de tényleg látható, hogy ezek adott esetben ezek a fiúk megállják a helyüket, és ez persze tehetségtől, meg adottságoktól is függ, és ő láthatólag nagyon jó ebben. De hát ugye volt egy Michael Schumacher például, aki ugye megjelent a színen 91-ben, miután Bertrand Gassot ugye börtönbe zárták, és a Jordan Istállónál majdnem ugyanezt a produkciót végrehajtotta, tehát ő hetedik helyre kvalifikálta magát egy Jordannel, tehát nem Ferrarival. És hogyha nincs az a buta sebváltó hibája ott Spában rögtön a rajt után, akkor ki tudja, milyen fantasztikus eredményt ért volna el. Tehát évtizedenként ugye jön egy-egy ilyen figurát, vagy Verstappen, amikor átültették a Red Bullba a 2016-os spanyol nagydíjon, amit ő kapásból ugye úgy érezte, hogy a lehetőség meg is nyert. Tehát azért láttunk már csodákat a formáikben.
És megköszönte Rosbergnek és Hamiltonnak, hogy a házon belül már hetek óta áll a
bánás. Ja, hát nyilván ott meg az kellett
persze,
hozzá.
Persze, igen.
De egy Kimi Räikkönen loholt a nyakába 30 körön keresztül, és nem bírt vele.
Állta a sarat, így van?
Igen.
Így van. Ha már akkor áll a bál, akkor, és ahogy ezt a bevezetőbe is mondtam, hogy elég szomorú, hogy nem a pályán történő események kötik le a figyelmünket, hanem a pályán kívül történt események. Egyébként csak hadd kérdezzem meg gyorsan, még nem nagyon futottam át itt a reggeli híreket. Hornert már kirúgták, vagy még nem rúgták ki?
Hát jelenleg ugye most az volt a mese az utóbbi egy-két napban húsvét előtt, hogy most még inkább megerősödött a pozíciója, mert a Red Bullnak a tajföldi része az most valahogy meg őt szereti inkább, és lehet, hogy az egész Red Bullnak már nem a Forma 1 csapatnak, hanem a vállalatnak is a Horner lesz az igazgatója. Na most ugye ezek a dolgok, amikor lehet, hogy egy ilyen újságírói kényszer, hogy most már minél nagyobbat kell mondani, meg minél nagyobb, vagy elképesztőbb hírrel kell előrukkolni. Én már úgy vagyok vele tényleg, hogy egyrészt nehéz is követni, hanem majd, amikor lesz egy fix statement, vagy a csapattól, vagy a Red Bull GmbH-tól, hogy ez a helyzet, akkor elhiszem, hogy valóban.
Igen, tehát hogy 2024-ben már ott tartunk, amit én is már évek óta mondok, hogy amíg nem jön ki az a hír, ugye az első tőmondatban ott szerepel az a szó, hogy hivatalos, addig teljesen felesleges ebbe belemélyülni, de azért én is belemélyültem ezzel az előző podcastunkban, ahol például Szelecki Ádámmal beszéltük ki és veséztük ki ennek az egész Red Bull jelenségnek a miben létét, és hogy igazából tényleg ez semmi másról nem szól, mint a hatalomról, és hát nyilván vele járó dolgokról.
Kis apró pénzzel
megfűszerezve, így van, tehát itt ez ugye a Horner, akinek a kicsodája, akkor ugye a Helmut Márkónak akinek a kicsodája, ki mögött kiállt, tehát hogy igazából, hogyha valaki erre kíváncsi, akkor csak tessék az előző adásba belehallgatni, ott a részleteibe is belementünk. Viszont részletekről, inkább az elmúlt nagydíjról, Ausztráliáról beszéljünk, hiszen itt történt egy baleset az utolsó körben, és ez fűtötte a kedélyeket minimum egy hétig. Aztán, hogy jött a húsvét, akkor mindenki el volt foglalva a húsvéti ünnepekkel, és hogy azt a családjába, illetőleg a hagyományok keretébe eltöltse. És méghozzá ez az utolsó körben történt baleset Fernando Alonso és George Russell között, vagy hát nem volt baleset, hanem igazából ugye Russell állt fejre, mint a Jancsi szög, és azért nagyon-nagyon megoszlanak a vélemények, és én azt szeretném tőled megkérdezni, tekintve az, hogy azért már nem három éve nézzük a Forma 1-et, se te, sem én, azért látunk rengeteg csíntevést a Forma 1-be, melyek hol büntetve vannak, hol nincsenek büntetve. Ez most büntetve lett, és nézhetjük egyik oldalról, tehát nézhetjük a zöld oldalról, nézhetjük a fekete ezüst oldalról is ezeket a dolgokat, és ha azt veszem, akkor mind a két oldalnak, mind a két színnek van igaza. te hogy látod, és utána pedig öleljük, foglaljuk már ezt nagyjából keretbe a múlt tekintetében.
Hát ugye, amikor először az ember ugye azt látja, hogy egy versenyautó kiszalad a pályáról, majd félig felreállva visszasodródik az utca közepére, vagy az út közepére, hát akkor tényleg, amit a Russell is kiabált, retteg, és hát ugye ott azért 300-al vagy 200 valamennyire jönnek az autók, na most nehogy Istenet eltalálták volna, hát nagyon csúnya vége lett volna a történetnek, ez szerencsére nem következett be, és minden, ami ugye ilyen utólagos tudásunk, hogy hát jött ez a fékezéses sztori, erre szokta Niki Lauda azt mondani, hogy ha valaki megy előtted az autópályán, és hamarabb fékez, akkor neked is az a dolgot, hogy figyeljél és fékezzél hamarabb. Tehát én egy kicsit azon a szinten vagyok, hogy a világ legjobb pilótáiról van szó, és én nem tudom, hogy jó, Alonso valóban azért egy olyan figura, aki nem mindig, nem is az, hogy tisztességes, ezt így abszolút nem mondanám, de azért van benne betyárcsibészség rendesen, elég csak, ha visszagondolunk, ha már mondta a keretbe foglalást a 2007-es magyar nagydíjon a boxban való várakozásától kezdve egy-két sztori biztos van még a tarsolyban, de hát azért ő se teljesen bolond, tehát ugye főleg egy utolsó szakaszában a versenynek, összesen utolsó előtti kör volt talán, hát nem hiszem, hogy megkockáztatja azt, hogy a Russell belerohan hátulról, hogyha nem figyel. És hát ugye Russellnél is láttunk már ilyen kisebb-nagyobb megingásokat így a verseny vége felé, a nagy hevességében, most pont ugye a tavalyi szingapúri nagydíj, ugye párhuzamba is vonták rögtön, hogy amikor a Russell az utolsó előtti körbe karambolozik, akkor Sainz nyer, úgyhogy ez is lehet.
Igen, végül is, igen.
Jövőre nézve egy ilyen sorminta. Hát most aztán, hogy ugye, hogy az FIA bírósága mikor mit dönt, ugye hát ezen mi már azért rágódtunk egy pár alkalommal, ez a végképp a lutri kategória, mert ugyanígy el lehetett volna engedni az egész történetet, ők most úgy gondolták, hogy megszólják Alonzót egy 20 másodperccel, nyilván ez neki nagyon nem fog jól esni, de nem olyan borzasztó tragédia, nem a győzelemtől, vagy egy dobogótól osztották meg. Ugye a negatív marketing is marketing, hogy egy hétig, ahogy mondtad is, róluk beszéltek. Főképpen nehéz ebben állást foglalni, hiszen azért annyira nem vagyunk közel a tűzhöz, és hogy most nem tudunk telemetria adatokat elemezgetni, hogy tényleg mi történt ez az úgynevezett büntetőfékezés, de én azért ezt nem látom olyan nagyon súlyos bűnnek. Ha úgy érezték, hogy azért föl kell hívni a figyelmet, hogy ilyeneket ne csináljanak, akkor oké, tehát hogy lehet egy ilyenfajta bírósági megfontolás, az elrettentő ítélet, de egy kicsit valóban túlzásnak tűnik, de most más kérdés, hogy mi az 5 másodperces büntetésekkel meg tudjuk, hogy hol vagyunk sokszor. Jó, itt most nem ugyanaz a szitu, mint amikor ugye Hamilton kapott, az ütöbbi 10-et kapott ugye Verstappen előkésőjére. 5-5. Na, tehát az meg tényleg már a röhely kategória volt, és én már megnyerte utána még a futamot. Jó lenne sokszor belelátni tényleg a bírók fejébe, vagy azt is bejátszani a közvetítésbe azt a legfontosabb pár mondatot, amikor ők megvitatják egy ilyen esetnek a pro meg kontra oldalait. Hát te mit gondolsz egyébként? Jogos volt, vagy nem?
Nem tudok állásfoglalni, és azt is megmondom, hogy miért.
Vagyis
furcsa álláspont. Én ezért mondtam azt, hogy lehet ezt zöld szemüvegen keresztül nézni, lehet ezt fekete ezüst színben nézni, de azért, hogyha valaki a falban végzi, és ripityára tör az autó, és megáll az út közepén, és Istennek hála, hogy nem rongyoltak belem, véletlenül ordított a Russell pánikszerűen, mert ő pontosan tudja, hogy nagyjából ugye azon a helyen törte össze magát tavaly is az Albon, meg az idén is az Albon, tehát azért az nem egy túl biztonságos hely. Ha akarom, akkor ha zöld szemüvegben nézem a dolgot, akkor azt mondom, hogy kérem szépen, ahogy te is mondtad, Alonso megy elől, ő diktálja a tempót, és vannak ilyen stikliei mindenkinek, hogy egy picikét ott befékez, hogy elvegye a lendületét a mögötte haladónak, hiszen ne felejtsük el, hogy utolsó előtti körben vagyunk, a Russell már előtte keményen támadta az Alonsót. És az Alonso azért csinálta azt, amit csinált, mert ő pontosan jól tudta, hogy meg kell valahogy törnie a Russellnek a lendületét, hogy a következő DRS zónában, ami ugye elindul, és egy nagyon hosszú DRS zónáról van szó, meg kell törni, pontosan ne tudja őt megelőzni. Nyilván, ha nem törte volna meg a lendületét, mert ha van lendülete, akkor kinyílik a DRS, azt elmegy mellette. Tök mindegy, hogy az Alonso védje a belső ívet, vagy marad kívül, így is úgy is elment volna, vagy azért, mert körbeautózza, vagy azért, mert belül van, és kedvező pozícióba kerül. Tehát ez a zöld szemüvegen nézem, azt mondom, hogy igen, érthető volt, védte a saját pozícióját, védte a pontokat, és hát bizony, aki elő van, az diktálja a tempót, és már korábban is láttunk ilyen kis apró stikliket, leginkább Monakóból, hogy ha szükség úgy hozza, mint mondjuk 2006-ban mondjuk Michael Schumacher esetében, nem, akkor mondjuk véletlenül nagy ívbe veszem be a rászkászt, és akkor hát megállok a fal előtt, és hát fölteszem a kicsiny kezeimet, hogy hát bocsánat, igaz, az mondjuk az büntetve lett, de mondjuk akkor vegyünk egy 2022-es esetet, amikor ugye a Perez csapta be a megfelelő időben, a megfelelő helyen kevésbé fájósan az autót, és ezáltal akkor megtartva, ugye azt hiszem talán pole pozícióját megtartotta, vagy például Nico Rosberg ugyanúgy Monakóban véletlenül elfékezte magát, és hát sárga zászló, és akkor onnantól mindenkinek vége volt. Itt az Alonso megtette a szükséges tiklit. Ha ezt én fekete és ezüst színben nézem, akkor viszont, ahogy mondtam is, Ez egy nagyon aljas, ez egy nagyon aljas, zöld szemüvegen nézve, ahogy mondtam, ravasz húzás volt, hogy ezzel megtöri a Russell lendületét, és akkor valaki ripityára tör egy autót, és akkor azt mondom, hogy ez nem fér bele. Mert hogyha a fekete ezüst színen szemüvegből nézem, akkor azt mondom, hogy ha nem töri össze az autót, akkor azt mondom, hogy ez benne van a pakliba. Én most azt mondom, bármelyik szemüvegből megnézve és próbálva rámerőltetni az objektivitás részét, ez most nagyon csúnya volt, de ha ez az autó nem végzi a falba, és egy maradandó alakváltozások nélkül befejez az utolsó két kört, akkor azt mondom, hogy ez bizony, ez benne van, hiszen ahogy az előbb is említettem, kis stiklik mindig voltak ebben a Forma 1-ben, és lesznek is még kis stiklik. Hát viszont akárhogy nézzük, azért a végén meg lett etetve a Russell. Ennyi. Na de nézzük az előttünk álló két versenyt. Ugye most ezen a hétvégén ugye Suzukába megyünk, egy régi klasszikus átkerült most ugye tavaszra, illetőleg még mindig úgy néz ki a dolog, hogy meg fogják tartani a következő versenyt Kínába és Sánkhájba, és mindkettő, a japán nagydíj az bizony korán kelős lesz, bár nem lesz annyira fájdalmasan korának kelés, mint ahogy ez volt ez Melbourne-ben, illetőleg hát szintén jön egy reggeli futam Kínában. Hát én kíváncsian várom, hogy mi fog történni, de igazából itt a kínai nagydíjra szeretném egy valamennyire rávezetni a beszélgetésünket. Te emlékszel, hogy mikor volt utoljára a kínai nagydíj? 2019-ben, hogyha az emlékeim nem csalnak?
Hát az a legkésőbbi, amikor lehetett, mert biztos, hogy ugye 20-tól nem volt, hiszen onnan indult az egész világjárvány, és utána is, amikor már ugye itt Európában azért lecsöndesült, ugye kétszer is be volt tervezve a naptárba, hogyha jól rémlik, ugye tavaly is már szerepelt a hivatalos FIA kiadott naptárban, sőt, mintha már 22-be is be lett volna tervezve, de miután újra föllángoltak ilyen olyan gótpontok, ugye azonnal le is fújták, úgyhogy én azt valószínűsítem, bár ennek most nem néztem utána konkrétan, hogy 19-be lehetett az utolsó kínai nagydíj, és hát azért az elég régen volt.
Hát nem most volt, és igazából én azon csodálkozom, hogy ugye az elmúlt években, mert 20-at adom, tehát ugye pont náluk robbant ki a Covid, 21-et is azt mondom, hogy még adom, de 22 és 23-ban, hogy ez elmaradt, azért az engem egy kicsikét meglepett, mert azért sose felejtsük el, hogy ez elsősorban ez a sportág, egy sportág, de hatalmas nagy üzlet, és hogyha most csak abban maradunk, hogy pont múltkor olvastam egy cikket, hogy a jelenállás szerint a világon eladott autók összessége alapján a minden második új autót az Kínába adnak el. És azért mondjuk ott van egy, azért ott van kérlek szépen mondjuk.
Hát nem kis piac.
Hát igen. Nem kis piac, tehát ha csak egy Mercedesről beszélünk, hát azért az egy komoly értékkel bír. Úgyhogy engem is meglep egyébként, de hát Suzukát viszont várom, hiszen a pilotáknak az egyik legkedvencebb pályája, tehát Spa és Suzukát
Suzuka, ezt szokták mondani, így van. Most egyébként gyorsan rápislantottam, tényleg 19-ben volt új szemét a Mercedes üzelmével, zárult a máig utolsó kínai nagydi. Hát a Suzuka az abszolút így van, tehát ugye 1987-ben jelent meg a Suzuka Forma 1-es versenynaptár, vagy előtte Fuji-ban volt a futam kétszer, aztán utána is volt Fuji, de alapvetően Suzuka, ami hát egy ilyen nagy-nagy sláger, nagy klasszikus, ugyanaz a tervező alkotta, aki az Antwerpi pályát tervezte a 60-as évekre, ez a Hugo Holt nevezetű holland jó ember, és hát egy nagyon dinamikus, nagyon jó tempójú, gyors kanyarokkal, de egyenesekkel is tűzdelt pálya, ugye már egy kicsit ilyen régi fazonú, tehát nem annyira széles, mint az utóbbi 20 évben épült pályák, de hát ez nem válik hátrányára, és hát elképesztő nagy csaták zajlottak itt, főleg akkoriban, mikor ugye a japán nagydíj vagy az utolsó előtti volt a szezonban, és hát nagyon sokszor dőlt itt el a VB-cím is, úgyhogy hihetetlen története van a japán nagydíjaknak, a Suzuka-i nagydíjaknak. Ugye most így az év elejére átkerülve ilyen típusú izgalmaknak nem nézünk elébe, hogy vajon most Verstappen vagy Sainz lesz a világbajnok, de hogy melyikőjük nyer, az egy jó kérdés.
Zárásként egy utolsó kérdés. Ugye említettem, hogy a Melbourne-i futamra nagyon-nagyon, sőt, fájdalmasan korán kellett felkelni, és bevallom őszintén, hogy én felvételről néztem meg, mert tehát, hogy nagyjából sejteni lehetett, hogy ki lesz a győztes, hogy Max Verstappen, vagy Max Verstappen, az is lehet, hogy Verstappen nyeri a versenyt, úgyhogy én úgy voltam vele, hogy én a 47 évemmel és két gyerekkel a hátam mögött, tehát én azért azt mondom, hogy azért ez nekem mindenek egy kicsikét
van határa.
Más. Mindenek van határa, de hol vannak már azok az évek, amikor ifjú nyikhaj legény koromban azért még megreszkíroztuk azt, pont 2002-ben csináltuk azt, hogy elmegyünk, táncolunk, végigmulatjuk az éjszakát,
le se feküdtünk,
megittunk pár kávét, és akkor ugye utána jött az a 2002-es utam, ahol minden versenyt Michael Schumacher befejezett, és ha az emlékeim nem csalnak, akkor összesen
végig dobogon volt,
így van, tehát még ráadásul a technikai meghibásodás sem történt nála, és hogyha most így jobban ránézek így a verseny naptára, azt mondja, hogy ugye Ausztráliát azt az első helyen fejezte be, majd volt, azt mondja neki egy harmadik hely, majd Ginorban 4 győzelem, egy második győzelem, második, majd 3 verseny, egy győzelem, utána egy második, egy győzelem, 2 második hely, és legvégén pedig Japánba egy első helyjel fűszerezte, de hát ugye 2002 rengeteg tesztelési lehetőség volt még akkor a csapatoknak.
Hát ő még ugye hazament Monakóból, ugye közel volt Maranellóhoz, hazavitték helikopterrel, és ő még az edzés után, vagy a szabad edzés után még megtett 60 kört mondjuk Fioránóba.
Igen,
majd visszament a pályára.
Igen, mert ugye akkor még a csütörtök volt pénteken, és ezért is tehette meg, és végigmulattuk az egész éjszakát, és akkor de tök jó lesz, majd végignézzük a versenyt, és olyan botrányosan unalmas volt, hogy arra emlékszem, hogy kávé ide, kávé oda, de szerintem a 20. körre már mindenki húzta a lóbört, és ilyen Darth Vader effektusba vette a levegőt horgolva értelemszerűen, úgyhogy én arra nem keltem föl, de az utolsó kérdésem az, röviden, tömören föltéve, ugye említetted, hogy arab versenyek esti futamok voltak, most jönnek a reggeli futamok, és ugye a klasszikus európai időben megszervezett futamok. Te melyiket preferálod? Reggeli, esti, klasszikus?
Hát én szeretem a reggeli futamokat, ha nem annyira korai, mint mondjuk ez az ausztrából, de hogyha mondjuk 7-kor van a start, az nekem már belefér a napi bioritmusomba, és hát akkor meg az a jó benne, hogy 9-re mindennek vége van, ha csak nincs valami nagy cirkusz, és ott van az egész nap még szabad. Ugyanakkor nem rossz az este se, csak azért akkor azért lehet az embernek valamiféle egyéb programja, valami kulturális vagy családi. Szóval én nekem így, ha már így kérdezem, ez a reggel 7 óra start, ez egy szimpatikus felállás.
Reggel 8 start, nekem ez a szimpatikus.
Legyen 8, még a 8 is oké.
Mert reggel 7 az, amíg tudod, hogy kelni kell, hogy a gyerekeket iskolába viszed, úgyhogy azért szombaton elérjen már iskolás kell, és tehát azért kapja már az ember bónuszként legalább egy órát. Hát jól van, nagyon szépen köszönöm ezt a nagyszerű beszélgetést neked, és köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
Öröm volt, mindig.
És köszönöm mindenkinek, aki meghallgatta a mai podcastunkat. Hogyha tetszett, akkor bármelyik streaming platformon is hallgatsz minket, nyomjátok meg légy szíves a feliratkozó gombomat, hiszen feltehetőleg majd akkor a japán nagydíj után, remélem, hogy lesz miről beszélni, de hogyha nem, akkor a kínai nagydíj után, akkor a két távol-keleti verseny után, akkor ismét beszélgetünk egymással, Mélyes Károllyal. Mindenkinek köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és kívánok mindenkinek a legjobbat. Szevasztok!
So box, 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 box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is.
Blue flag, blue flag, blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!